27. fejezet. A következő napokon még erősebb sajtó alá került az érzékenységem. A cselédek egykedően fogadtak. Megszokták, hogy a foglyok váltakoznak az udvaron, legfeljebb, ha annyi érdekelte őket, hogy előkelő származású vagyok-e, és hogy várok-e váltságot. Amint megtudták, hogy apám mezitláb jár, és hogy soha senkinek eszébe nem jut az én kiváltásom, megvetően néztek reám. Ilyen megjegyzéseket hallottam. A kezed ugyanuras. Na, majd itt megvastagodik. A másik. A haját szagosítja ez. Kopi, gondoskodjál reggel mandulatej mosdóvízről. Az említett Kopi vízhordó és tűzőr mindenes volt. A vizet csak az udvarról hordta a konyhába, a lajtból, a szakácsasszony keze alá. A harmadik. Ugye te nem háltál otthon sejem ágyon? Itt azt is meg kell szoknod. És röhögtek. Embertársaim, kérleltem őket, mindenkor örülök, ha vidámultok rajtam, csak ne rossz akarattal tréfálkozzatok velem, ne gonoszul. Szolgája vagyok az uramnak, de nektek is szolgátok leszek, ha türelemmel néztek reám. Egy percre elhallgattak. Aztán a vízhordó szólalt meg először, akinek mindig tréfán állt a bajusza. Olyan urasan beszélsz, mint valami diák. Te talán a rovást is érted. Tud ez mindent, szólt közbe a horgasorrú cseléd. Ahogy az úrnak elmondta, hogy mit tud, csuda volt, de köszönni mégse tudott. Erre megint vidámkodtak rajtam. De a durva tréfálkozás csak akkor vált gyűlöletté, mikor azt látták, hogy engem csát magával hordoz. Napokig nem szólt hozzám egyik se. Ha köszöntem, nem feleltek. Ha feléjük mentem, elfordultak. Egyszer, mikor ebédre ülök közéjük, Rába asszony a szakácsné csodálkozva szól. Minek jössz te ide? Azt hallottam, hogy ma az úrral ebédelsz. Kutyának ott a helye a gazda asztala körül, mondta Uzura, az ajtón álló. Érti ez a hízelgést? Fűzte tovább Karacs, egy horpatképű fekete kazár, úgy hajlong az úr előtt, mint valami római szenátor. Hallgattam. Nem állok szóba velük, gondoltam. A műveletlen emberek olyanok, mint az ebek, nem tűrik az idegent, amíg meg nem szokják. De a szakácsasszony feje fölött mégsem nézhettem el. Ő mérte ki a tányérba az ételemet. Ha akármilyen morcos is volt irántam, mindig szóltam neki egy-két jó szót. Amit adott, megköszöntem. Akkor aztán reá is repültek a nyilak. Csak a javát neki, Rába néni, kiáltotta Uzura, mert igen szépen köszön, holnap már kezet is csókol. Elveszi Rábát feleségül, rikkantott Kopi. Kacagtak. Rába asszony koros volt már, bajuszos, férfi hangú és legalábbis másfél mázsás. Kopinak a szavát napokig röhögték. Persze, Rába asszony még görbébben nézett rám, s bizony nem volt érdemes megköszönnöm, amit adott. De azért megköszöntem. Beszélhettek, amit akartok, mondottam. Én nem az ételt köszönöm meg, hanem a fáradtságát. Az ételt a gazda adja, Rába asszony pedig foglalkozik velem akaratlanul is. Én ezt megköszönöm neki, ha elfogadja, ha nem. Lehet, hogy urak is olvassák-e bús soraimat, s talán csodálkoznak azon, hogy nem hagytam ott őket, vagy hogy másképpen nem segítettem magamon. De haj, nem volt az soha a nyomorúság láncán, aki nem tudja, hogy enni nem csak szokás, hanem kénytelenség is. Az ínséges megeszi a fakérget is, és megissza a pocsolya vizet is. S hogy a bibliai tékozló fiú egyvájúból evett a disznókkal, azon én nem csodálkozom. A mai eszemmel bezzeg tudom már, hogy velök kellett volna figuráznom magamon. Ha tréfáltak rám, tódítanom kellett volna a tréfájukat, s akkor minden nyiluk lehull előttem. De a lelkem úgy megvolt akkor törve, hogy csak vonaglottam, mint a bottal összevert kígyó. Minden fájt, még az ostoba szó is. Hallgattam hát, s félre vonultam. Kiültem a küszöbre, Sánta Kopi mellé, aki utolsó szolga volt a háznál, s akire nem tudtam haragudni. Látszott rajta, hogy a tréfálkozás nem gonoszsága neki, hanem csak mulatsága. Ebb nem volt önállók, mert az egyik gyermeket megharapta egyszer valamelyik kutya, s akkor Csát minden kutyáját megölette. A konyha előtt baromfiak tanyáztak. Azok között szemembe ötlött egy nyomoréklábú fekete tyúk. Még csirke korában rálépett valaki a lábára, s úgy maradt a nyomorult. Persze nem ölték meg, de tán különben sem került volna soha nyársra a színe miatt. A fekete csirkét oda szokták adni a táltosoknak. Az persze, hogy Sánta volt, oda se kellett. Hát mondom, ahogy ott eddegéltem a küszöbön, megállt a szemem azon a szegény kis tollas állaton. Rút volt és szomorú. A szeme szinte szüntelenül rémületre volt kikerekedve, a taraja halavány. Azért vonta magára a figyelmemet, mert azt láttam, hogy minden tyúk vágja. Ha kivetnek valamit a konyhából, s őt is odahajítja az éjség a többi közé, hol az egyik, hol a másik csíp rajta. Néha szinte sikolt szegény a fájdalomtól. De hát azért csak megvan. Mindig egyedül, mindig szomorúan, gondolkodóan. A többi tyúk elszéled az istállók köré, vidáman kapirgálnak. Azaz egy ott marad magányosan a konyha közelében. Csak akkor rebben meg, ha az ember közelít feléje. Olyankor ilyetten sántikál tovább, fél mindenkitől. Milyen furcsa, gondoltam. Az állatok között is van gyűlölt és üldözött, egyedül élő, némán szenvedő. Dobtam neki a kenyeremből. Eleinte meg-megrebbent minden dobásomtól. A szemén látszott, hogy azt hiszi, kővel dobálom. Néhány nap múlván azonban elmúlt az ijegysége, egyre közelebb bátorkodott. Már látszott a szemén némi bizalom. Már tudta, hogy tőlem csak jót várhat. S míg a többi cselédtársam odabent beszélgetve evett, én azzal a tyúkkal társalogtam. Gyere, kis tollas ördög, ne félj, nesze! Hopp, kapd föl! Nem telt belé hét, a tyúk a kezemből evett. Annyira ismert, hogy mikor kiültem a küszöbre, egyenesen hozzám bicegett, mellém állt. A szavaimra káricálással felelt, okosan és félelem nélkül nézett reám, még később az ölembe is beleült, és engedte, hogy simogassam, pedig a madárféle nem szereti, ha simogatják. Az a tyúk aztán annyira szeretett engem, hogy reggelenként mindig ott találtam magam mellett. Ült az ágyam alatt, és várta az ébredésemet.